Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntünk mindenkit advent első vasárnapján, egyházi évünk kezdetén. A 312. dicséretünk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 312. dicséretünk első verse így kezdődik: Várj, ember szíve készen. Foglalva helyünket, e megkezdett dicséretünket, a 312. dicséretünket énekeljük további verseivel, a második, harmadik és negyedik versekkel. Jól készítsétek útját. Testvéreim, fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, testvéreim, Hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, melyet a Heidelbergi KT 48. úrnapjából olvasunk. Ez a kérdés és a rá adott felelet az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságra, a mi atyánkra vonatkozó kérdés, amelyben a következőket olvassuk. Mi ebben az imádságban a második kérés? Jöjjön el a te országod, azaz, igazgass minket ígéddel és szent lelkeddel úgy, hogy egyre jobban engedelmeskedjünk neked. Tartsd fent és növeljed a te egyházadat, és semmisítsd meg az ördögnek munkáit és minden hatalmasságot, amely ellened feltámad, és minden gonosz ármányt, amelyet a te szent igéd ellen szőnek, míg el nem jön hozzánk a te országodnak teljessége, amelyben te leszel minden mindenekben. Hitvallásunk tanítása után Isten igéjére figyelünk. Isten igéjét Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveleiből olvassuk-e vasárnapon. Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből a 4. fejezet 9. versétől a 18. versig terjedő szakaszból. Igyekezz minél előbb hozzám jönni, mert Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott, és elment Tesszalonikába. Crescens pedig Galáciába, Titus meg Dalmáciába. Egyedül Lukács van velem. Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban. Tükhikoszt elküldtem Efézusba. Köpenyemet, amelyet Troászban, Karposznál hagytam, hozd el, amikor jössz. Hozd el a könyveket is, de főként a pergameneket. Alexandrosz, a rézműves, sok rosszat követett el ellenem. Megfizet neki majd az Úr cselekedetei szerint. Te is őrizkedj tőle, mert igen hevesen ellenállt a mi beszédeinknek. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott. Ne számítson ez bűneik közé. De az Úr mellém állt, és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését, és a pogányok valamennyien meghallják azt. Azután megszabadultam az oroszlán torkából. Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Isten áldása legyen rajtunk, hogy halljuk és megértsük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki ott vagy az Atya jobbján, és közben jársz a tieidért. Áldunk és magasztalunk téged, nem csak ezért a te szolgálatodért, munkádért, hanem minden ígéretedért, amellyel bátorítottál bennünket, életünkre és halálunkra nézve. Így köszönjük meg, hogy azt ígérted nekünk, hogy újra eljössz, azért, hogy ítéletet tegyél igazság és hamisság között, azért, hogy mindazokat, akik téged szerettek, mert te szeretted őket, feltámasztod és magadhoz vegyed, hogy együtt lehessünk az Atya országában, örök dicsőségben, boldogságban. Köszönjük te neked azt, hogy láttatod velünk a jövőt, és köszönjük, hogy utat nyitottál nekünk e felé a jövő felé. Hadd kérjünk téged arra, hogy tisztogass bennünket, könyörüljél meg rajtunk, hogy el ne feledkezzünk erről. S hadd kérjünk téged arra is, hogyha más célokat hajtanánk, ha mással lenne tele a mi szívünk, emlékeztes bennünket a legfontosabbra, arra, hogy nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk, hogy nálad nélkül nem lehet az örök élet a miénk, hogy nálad nélkül nincs életünk itt a földön, és nincs életünk a mennyben sem. Így kérjük a te áldó szavadat, tanításodat, gazdagíts bennünket, és adjad, hogy a te szavad hitté, hitet formáló, teremtő szóvá váljon közöttünk. Amen. Kedves testvéreim, a 235. dicséretünk 4. versét énekelve folytassuk imádságunkat, és készüljünk az ige hirdetés hallgatására. A 235. dicséretünknek énekeljük tehát 4. versét, adj szent lelket a tanítóknak. Helyünket, testvéreim. És hallgassuk Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Pál apostolnak a Timóteushoz írt 2. leveléből, a levél 4. fejezetéből, a 17. és 18. versből, ahol ezeket találjuk megírva. De az Úr mellém állt és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését, és a pogányok valamennyien meghallják azt. Azután megszabadultam az oroszlán torkából. Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség, örökkön, örökké. Amen. Kedves testvéreim! Ahogyan már elhangzott közöttünk, az egyházi év első vasárnapja van, vagy ahogyan jobban ismerik ezt az egyházias emberek, advent első vasárnapja van. Újból és újból tisztázzuk, hogy mit is jelent ez az időszak, és mit is jelent az, hogy advent. Azt jelenti, hogy eljövetel. És azért hangsúlyozzuk, hogy eljövetel, mert így a mi egész adventünk arra koncentrálódhat, akinek az eljövetelét várjuk. Ha azt mondjuk advent a várakozás ideje, akkor ebben az időszakban önmagunkra koncentrálunk. Ha azt mondjuk valakinek az eljövetelére figyelünk, akkor ő kerül a mi életünknek és figyelmünknek a középpontjába. Várjuk Jézus Krisztust. Jézus Krisztust, aki az egyház ura és az egyház feje. Valójában az adventi időszak igazából csak Isten népe számára jelenti azt, amit valójában mindenkinek jelentenie kellene. Hogy tudnélik Jézus, aki most a mennyben van, hitvallásunkban így fogalmazzuk, az Atya jobbján, onnan eljövendő, el fog jönni újra a mi világunkba, a látható világba, hogy ítéletet tegyen ebben a világban, és véget vessen az ördög és a bűn uralmának egyszer s mindenkorra. Nem véletlen az, hogy az az imádság, amit Jézus Krisztustól tanultunk, és amelynek a magyarázatát ma is olvastuk hitvallásunk tanítása szerint, tartalmazza ezt a tételt, jöjjön el a te országod. Valójában, akik ezt az imádságot, a mi atyánkot elmondják, szívük mélyéről sóhajtanak Jézus Krisztus felé, az Atya felé, hogy jöjjön el végre az az idő, amikor Jézus Krisztus országlása, az ő tökéletes uralma itt a földön is megvalósul, amikor végre vége lesz a bűn uralmának és hatalmának. Azonban ez az eljövetel még nem történt meg. Jézus itt járt a földön, elvégezte mindazt, amit az Atya rábízott, elkészítette a mi megváltásunkat, megnyitotta az utat a mennybe, azt tanította, hogy nincs is más út a mennybe, egyedül csak ő, az ő személye, a bűnbocsánat, amelyet megszerzett, senki sem mehet az Atyához, csak is ő általa. Aztán elment, azt ígérvén, hogy újra vissza fog jönni. Jézus két eljövetele között élünk mi, ma itt 2015-ben. Tudatában vagyunk a jövőnek, mert hiszünk Jézus Krisztusnak, de a jelen még nem a jövő. Mi tudjuk, hogy mi történik velünk, amikor meghalunk. Tudjuk, hogy annyi történik velünk, hogy levetkőzzük a mi testünket, és átmegyünk az Isten országába. Mi tudjuk, hogy mi fog történni akkor, amikor Jézus megjelen. Föltámadnak a halottak, és mi, akik élünk, azokkal együtt, akik hiszünk, elmegyünk Jézus Krisztus országába. De ez számunkra a jövő. Tudjuk, hogy ez bekövetkezhet ma, holnap vagy holnap után, de a jelen nem egyenlő a jövővel. Azt gondolom, hogy nagy kérdés az, hogy ebben az időben, amikor Jézus Krisztus már egyszer itt járt, megnyitotta az utat a mennyben, most pedig a hit által ezen az úton járunk, de a jövő még nem a miénk, szóval ebben az időben hogyan lehet helyesen és jól élni itt a földön? Mik a kondíciói ennek a mi korunknak, életünknek, amit ebben az időszakban ezzel a tudattal élhetünk, mint Krisztus követő emberek? Talán azt gondolhatjuk erre, hogy ez egy általános kérdés. Egy általános kérdés, de azért beszélünk róla, mert erről az időszakról az egyházban nagyon sok a képzelgés, és ezzel az időszakkal kapcsolatosan a szívekben és a lelkekben Isten népe között nagyon sokféle álmodozás van. És ebből adódóan, hogy képzelgünk és álmodozunk, sokféle csalódás ér bennünket, és a végén még abban is elbizonytalanodunk, amit azért hiszünk, mert Jézus mondta. Nos, testvérei, milyen az élet? Milyen kondíciók között éljük itt az életünket, és kell élnünk az életünket? Minek az ideje ez a Jézus két eljövetele közötti időszak? Pál apostol levelet ír élete végéhez közeledve Timóteusnak. Élete és az ő egész helyzete, amiről kapunk egy fényképet ebben a levélben és ezekben a levelekben, tulajdonképpen egy kicsinyített mása Isten népe sorsának. És ezért mindabból, amit az apostol leír, nem csak arra következtethetünk, hogy mi volt abban az időben, hanem egy kicsit megvilágítja előttünk azt is, hogy mi az, amire egyszer mind számíthatunk, és amivel számolhatunk mindaddig, amíg Jézus Krisztus meg nem jelen. Timóteust a fölolvasott ige szakaszban arra bíztatja az apostol, hogy jöjjön hozzá hamar. Olyan személy volt Timóteus, akiről már elhangzott itt közöttünk az, hogy vezetett egy közösséget, egy gyülekezetet, méghozzá Efézusban. Pál apostol meg Rómában volt. Elég nagy volt a távolság kettőjük között, és Timóteusnak elég sok feladata volt a gyülekezetben. Az apostol mégis magához hívja most Timóteust. Írt neki leveleket, így írja meg ezt a levelet is, az elsőhöz hasonlóan, de most azt mondja neki a levél végén, gyere el hozzám, gyere el hozzám. Hogy megérthessük és félre ne értsük, hogy miért is hívja el a szolgálatból az apostol magához Timóteust, nem szabad elfelednünk, hogy mind a ketten egy ügynek a képviselői. Neves és jó képviselői az evangélium ügyének. Abban fáradoztak mind a ketten, hogy a Krisztusról szóló evangélium, amely életről és halálról szól, amely az üdvösség egyetlen útjáról szól, eljusson minden emberhez. Erre tette föl az apostol is az életét, és erre tette föl az ő fiatalabb munkatársa Timóteus is az életét. Pál apostol idősebb volt, sokat látott ember volt, aki tanította Timóteust. Írt neki levelet, leveleket, de most, amikor úgy érzi, hogy az ő élete itt a földön, és az ő pályája itt a földön le fog záródni, akkor arra kéri Timóteust, gyere el hozzám. Mert ha eljössz hozzám és beszélgetünk, ha eljössz hozzám és elmondom neked mindazt, amit levélben leírni körülményes, ami talán el sem fog hozzád jutni, vagy csak nagyon nehezen fog hozzád eljutni, szóval annál sokkal jobb az, ha te eljössz hozzám, és együtt beszélgetünk Isten dolgairól. Pál apostol hatékonyan akar tovább fáradozni Isten ügyéért, az evangélium ügyéért. Nem egy olyan embert látunk itt magunk előtt, aki azt mondja, közel vagyok a halálhoz, nekem már minden mindegy. Hanem egy olyan tanító áll előttünk, akinek szív ügye az evangélium ügye. Az evangélium ügye. És ebben az ügyben látja az ő fiatal testvérét, Timóteust is. És mindent meg akar tenni, hatékonyan akar azért fáradozni az apostol, hogy Timóteus hozzá hasonlóan, sőt talán nálánál ma jobban képviselje a lelki ajándékaival ezt az ügyet. Testvérek, Jézus két eljövetele között a hatékony fáradozás idejét éljük. Annak az idejét, amikor az evangélium ügyének képviselői azon kell, hogy fáradozzanak, hogy ez az ügy, amit nevezhetünk az egyház ügyének is, fönt maradjon, és minél hatékonyabban megjelenjen ebben a világban. Mindazoknak, akik a hitben tapasztaltak, mindazoknak, akik a hitben jártasabbak, drága és szent szolgálatuk ebben az időben, hogy segítsék azokat, akik a hitben még járatlanabbak, de nyilvánvalóan ennek az ügynek a képviselői. És azok, akik az evangélium és a hit ügyében még járatlanabbak, szent és tiszta lehetőségük, kötelességük, hogy tanuljanak azoktól, akik előttük járnak. Sajnos annak vagyunk a társadalomban a tanúi, hogy az idősebbek, a tapasztaltabbak tapasztalatára nemigen van szükség. Nemigen van szükség. Egyre nagyobb a generációk közötti szakadék, amit leginkább abban látunk, hogy az idősebb korosztály talán leül még időnként egy könyvvel, egy újsággal olvasgatni, míg a fiatalabbak mindenféle játékokat, meg ki tudja micsodákat bütykölnek a telefonjukon, a számítógépükön, és szinte úgy tűnik, hogy nincs kapcsoló pont a generációk között. Mindazt, amit az idősebbek átéltek, legyen az jó, rossz, háború, halál, élet, boldogság, öröm, úgy tűnik, nincs kinek átadni, nincs kinek róla beszélni, mert a másik generációt mindez már nem érdekli. Már nem érdekli. Sajnos azt kell mondjam, hogy nem csak a társadalomnak a problematikája ez, hanem sokszor az egyházban is probléma ez. Hogy tudnélik, az evangélium ügyéért fáradozók úgy érzik, és úgy érezhetik, hogy nincs érdeklődés ennek az ügynek a képviseletére. Ezt ne tévesszük azzal össze, testvérek, hogy hányan ülünk Isten házában. Isten ügye, amelyet Pál apostol és Timóteus képviselt, egy szívügy volt. Egy szívügy volt. Ami nem csak abban nyilvánult meg, hogy keresték az alkalmakat arra, hogy egymással találkozzanak, hogy egy Isten tiszteleten részt vehessenek. Hanem ez a szívügy arról szólt, hogy mi mindazt, amit hiszünk, szeretnénk egyre jobban megismerni, és mindazt, amit hiszünk, mivel ez boldoggá tesz bennünket, szeretnénk tovább adni azoknak, akik még nem hisznek. Kedves testvérek, ez az idő, amit Krisztus két eljövetele között itt élünk, a fáradozásnak az ideje. S hadd biztassak mindenkit, aki a hitben tapasztaltabbnak, ismeretben mélyebbnek érzi magát, hogy küzdjön azért, hogy ezt a hitbeli tapasztalatot és ismeretet tovább adja. És mindazok, akik a hitben önmagukat is úgy értékelik, hogy nem vagyok még nehéz súlyú versenyző. Nincsenek nekem még olyan ismereteim. Hadd bátorítsunk arra, hogy a mi Urunk eljöveteléig tegyük szívügyünké ezt az ügyet. Fáradozzunk azon. Ha kell, vegyük meg áron is az alkalmakat arra, hogy még inkább megismerjük azt, amit hiszünk. Hogy megtanuljuk azoktól a hit igazságokat, akik előttünk jártak. Ezért olvassuk itt többek között az Isten tiszteleteinken a hitvallást is. Azoktól tanulunk, akik olyan időszakban éltek, amikor a hitnek drága ajándéka jobban virágzott általánosan a társadalomban, mint ma. És az ő hitüknek a gyümölcse, az ő tapasztalatuk, az ő látásuk foglalata a hitvallás. És boldog ember az, aki nem csak egy régi, ózsdi, több száz éves szöveget lát ezekben a hitvallásokban, hanem úgy tudja a kezébe venni, hogy azt mondja, szeretném azt fogyasztani, szeretném azt megérteni, amit ők fogyasztottak és ők megértettek. Mert hitben összetartozunk. Sokszor, testvérek, ez nem megy csak személyes összejöveteleken, amikor személyesen tudunk találkozni. Ezért bátorítunk is mindannyiótokat arra, hogy vegyétek meg a személyes találkozásnak a lehetőségét is. Mert igazán hatékonyan fáradozni úgy lehet, hatékonyan ismerethez jutni úgy lehet, hogy ezt közösen tesszük. Isten népének boldog örömmel kell hálát adnia minden egyes alkalomért, amikor Isten igéje körül összejöhetünk. Ebbe benne van a vasárnap is, benne vannak a hétközi alkalmak is, és valamit jelez is a mi szívünkről az, hogy ezeket az alkalmakat komolyan vesszük-e. Oda készülünk-e rá szívünkben, lelkünkben, gondolatainkban? Oda készülünk-e ezekre az alkalmakra úgy, hogy olvasunk, fáradozunk, és azzal a szíve és lelkülettel jövünk-e, hogy most nem kipipálni akarunk valamit, hanem hitünkben szeretnénk erősödni. Voltak és valószínűleg lesznek olyan időszakok, amikor majd Isten népe ezt nem teheti meg. Amikor Isten népe nem jöhet össze, és nem tanulmányozhatja együtt az ígét. Vannak ma is ilyen helyek és szituációk a világban. Amíg tart Isten kegyelmének ideje rajtunk, addig értsük és gyakoroljuk is magunkat ebben a hatékony fáradozásban. Higgyék el a testvérek, talán többet ér más elfoglaltságoknál az, ha azzal foglalkozunk, ami múlhatatlan. Ami múlhatatlan és örök. Pál apostol tehát magához hívja Timóteust, hogy hatékonyan tudja őt tanítani, s Timóteus hatékonyan tanulhasson, hogy az evangélium ügyét ki a maga helyén méltóan képviselhesse. A következő, amit látunk ebben a tanításban, testvérek, az az, hogy ez az idő a tökéletlen kapcsolatok ideje. Mindjárt el is mondom a testvéreknek ezt, de ahogy a bevezetőben említettem, sokféle álmodozás van az egyházban erről az időszakról. És az egyik ilyen álmodozás az, hogy mi tökéletlen emberek képesek leszünk tökéletes kapcsolatrendszereket építeni, és tökéletes kapcsolatra jutni egymással. Ha most elolvassuk Pál apostolnak a vallomását a levél végén, akkor azt látjuk, hogy úgy az ő idejében, mint ahogy a mi időnkben is, a Jézus Krisztus két eljöveteleje közötti időszak a tökéletlen emberi kapcsolatoknak az ideje. Törjük szét azt az álmot, amit kergetünk, arról, hogy minden jó lesz itt a Földön, hogy az oroszlán és a bárány szeretni fogják egymást, mert erről azt tanítja nekünk a Biblia, hogy eljövendő, de nem itt a Földön. De nem itt a Földön. Itt a Földön, amit tökéletlenségünkkel kell újból és újból szembesülnünk. Azt mondja Pál apostol, meg is nevezi, egy testvér, Démász, elhagyta őt e világhoz ragaszkodván. E világhoz ragaszkodván. Talán hajlanánk arra, hogy Démászt mindjárt a pokolra minősítsük, de ha elolvassuk a Kolossé beliekhez írt levél 4. fejezetének 24. részét, valamint a Filemonhoz írt levél 24. versét, akkor ott azzal fogunk szembesülni, hogy Pál apostol a munkatársai közé sorolja Démászt. Azaz Démász is hívő testvér volt. De most azt mondja az apostol, elhagyott engem e világhoz ragaszkodván. Nem szabad félreértenünk, nem az történt, hogy Démász megtagadta a hitet, megtagadta volna az apostolt. Egészen egyszerűen arról volt szó, ahogy itt Pál apostol a későbbiekben erről szól is, hogy tudnélik az oroszlán torkából szabadult meg, hogy sűrű volt a levegő az apostol körül. Így is mondhatnánk, hogy égett a talaj az apostol lába alatt. És ez a hívő testvér Démász, ez nem akart megperzselődni. Ő nem akart ebbe a sűrű levegőbe jelen lenni. És azt mondja az apostol, elhagyott engem és elment Tesszalonikába. Nem mondja az apostol, hogy megtagadta a hitet. Nem mondja az apostol, hogy szakította hívőkkel. Csak annyit mond, hogy elment Tesszalonikába. Engem itt hagyott. Nem erősít engem. A világhoz ragaszkodott. Azt akarja ezzel az apostol kifejezni, hogy ragaszkodott az ő saját életéhez, ragaszkodott az ő kényelméhez, magát akarta menteni. És ezért elhagyott engem ebben a kényes helyzetben. Testvérek, két hívő embert látunk egymás mellett, és az ő tökéletlen kapcsolatukat. Az ő tökéletlen kapcsolatukat. Ahol az egyik nem állt oda a másik mellé, hogy erősítse, hanem inkább mentette magát, nem tagadta meg a hitet, de kilépett abból a körből, ahol a mártírság, a szenvedés uralkodott, és ahol ez sejlett föl. És Démász egy kicsit hátrébb lépett. Azt mondta, ennyire nem akarok ott lenni a tűzvonalban. Testvérek, tökéletlen a hívők hívőkkel való kapcsolata, mert nem vagyunk egyformák Krisztus második visszajöveteléig abban, hogy mit akarunk az evangélium ügyéért fölvállalni. És vannak ma is, akik vállalják azt, hogy a tűzvonalban harcolnak, és vannak mások, akik úgy döntenek, hogy ők nem akarnak ott harcolni. Nem tagadják meg a hitet, nem hagyják el a gyülekezetet, egészen egyszerűen csak ellépnek azok mögül, akik a hitnek élet veszélyes harcát harcolják. És ez a tökéletlen emberi kapcsolat. A tökéletlen emberi kapcsolat. Ennek az ideje, a Jézus Krisztus visszajöveteléig telő idő. Ne ábrándozzunk arról, hogy minden hívő együtt menetel a tűzvonalban, hogy minden hívő megvalósítja a családjában, az életében mindazokat a normákat, amelyeket ismer és tud. Ez az időszak olyan időszak, amikor vannak, akik ezt megteszik, és vannak, akik a világhoz ragaszkodva, ahhoz igazodva, kicsit a kényelmüket féltve, kicsit a konfrontálódástól tartva, hátrébb lépnek. És örök életükre nézve csendes keresztjének maradnak. És azt mondják, vannak, akiknek ez a dolga, hogy ott pufogtassanak elől, hogy ott lődözzenek elől, hogy mondják a maguk dolgát. A mi népünk különösen is ilyen nép, hogy mi szeretünk embereket magunk elé tolni, csinálják csak ők, aztán nem jól csinálják, lelőjük őket hátulról. Krisztus ügyét egy közösségnek kell képviselnie. De ez a közösség nem tökéletes közösség, ma sem. És aki a hit vonalába, a hit arcvonalába lép, számoljon azzal, hogy meg fogja tapasztalni azt, amit Pál is megtapasztalt, hogy lesznek kedves hívő testvérek, akik elmaradnak mellőle. És azt mondják, én azért ennyire nem akarom a hit harcát harcolni. De gondoljuk is meg, mindannyian testvérek, hol harcolunk mi jelenleg. És mit jelent a mi hívőségünk? Nem vagyunk-e olyanok, mint Démász, akik ragaszkodunk ehhez a világhoz? És nem akarunk nagyon kilógni a sorból. De sokszor hangzik ez el keresztjének között. Nem kell nekünk tolakodni, nem kell nekünk előhozakodni. Csendben meg vagyunk itt a társadalomba. Csendben meg vagyunk a társadalomba, de mindig jusson eszünkbe arról a csendről, amit a világhoz ragaszkodván magunk körött kialakítunk. Mindig jusson az eszünkbe, testvérek, az, hogy ebben a csendben, amíg mi csendben vagyunk, az a másik, akivel találkozol az utcán, aki ott él melletted a szomszédba, az a családtagod, akit egyébként azt mondod, szeretsz, nos ebben a te jó csendedben ő ezerrel megy a kárhozat felé. a széles úton, amin könnyű járni, de aminek a vége a halál. Mindig jusson eszünkbe, hogy maradhatunk mi csendbe, ragaszkodhatunk a magunk békéjéhez, de aki nem képviseli az evangélium ügyét, az vessen számot azzal is, hogy akiknek őtőle hallania kellene azt, hogy Jézus Krisztus a megváltó, akiknek az ő életén látnia kellene, hogy mit jelent Krisztushoz tartozni, azok ebből semmit nem látnak. Szépen mennek a kárhozat felé, talán még boldogan is, mert úgy érzik, biztonságban vannak. Pál apostol azt mondja, van egy másik kör is körülötte, akik most éppen nincsenek vele, Crescens, Titus és Tükhikosz, akiket viszont ő küldött el maga mellől. Nem azért küldt el, mert unalmas fickók voltak, nem azért, mert nem voltak kellően tanulékonyak, hanem azért küldte el őket az apostol maga mellől, hogy az evangélium ügyét azokon a helyeken képviseljék, ahova őket az apostol elküldte. Magyarán Pál apostol a magán ügyét, azt, hogy ő ott fogságban van, nem akarta az evangélium ügye elé helyezni. És amikor úgy érezte, hogy Crescens, Titus és Tükhikosz készen vannak arra, hogy szolgálják az evangélium ügyét különböző gyülekezetekben, akkor az ő személyes ügyének állásától függetlenül elküldte őket magától. Tulajdonképpen Isten népe között mindig van ebben a világban mozgás. Szeretnénk mi sokszor együtt maradni egyszer s mindenkorra. Ki ne érezte volna egy csendes hét után, egy konferencia után, milyen jó lenne, ha ez így lenne. A tanítványok is megérezték a megdicsőülés hegyén, amikor egyenesen azt mondják Jézusnak, hogy építsünk magunknak itt hajlékokat, Jézus Krisztus. Jézus azonban nem engedi meg nekik, Pál apostol sem engedi, hogy ezek a testvérek ott maradjanak mellette, mert az evangélium ügyét kell képviseljék, és ezért elengedi őket. Sokféleképpen lehet egy közösségből, egy gyülekezetből útra kelni. Nagy dolog az, hogyha valakik egy közösségben föl tudnak készülni Isten ügyének szolgálatára, és amikor eljön az idő, akkor elindulnak ezzel az üggyel a szívükbe. Ritkán szokott ez előfordulni, de hisszük azt, hogy ennek is meg kell történnie közöttünk. Sokkal inkább azért szoktak emberek lépni, mert nem tetszik valami. És aki könnyen menne Isten népe közül, hogy más vizekre evezzen, annak mindig meg kell gondolni azt, hogy én most miért is megyek el az adott közösségből. Azért megyek el, hogy Isten ügyét képviseljem, hirdessem egy másik körben, egy másik csoport számára. Vagy csak azért megyek el, mert az én magánügyem, az én gondolataim, az én kényelmem nincs kellően kiszolgálva, nincs kellően megtámogatva itt vagy más közösségben. Kell, hogy legyen kibocsájtás, útnak indítás, a felkészülés egyszer csak véget ér az ember életében, és el kell kezdenie a szolgálatot, és amíg Jézus Krisztus vissza nem jön, ez egy örök körforgás Isten népének az életében. Nincsen tökéletes gyülekezet, mert akiket végül tökéletesnek látunk emberileg, azoktól meg kell válnunk. Azokat útra kell bocsájtanunk. Mert nem önmagunkért vagyunk ebben a világban, hanem Isten ügyéért. Nem azért vagyunk ebben a világban, és nem azért van a gyülekezet, hogy én jól érezzem magam 50-60 évig, és aztán majd átmenjek az örök örömbe. Hanem azért van Isten népe, a gyülekezet ezen a földön, hogy mi fölkészüljünk és szolgáljunk. hogy mi ide betérjünk, és amikor majd eljön az idő, akkor a szolgálatunkkal kilépjünk azok felé, akik az evangéliumot még nem ismerik. A tökéletlen kapcsolatok ideje ez az időszak, mert nem maradhatunk az emberileg tökéletesnek gondolt körben sem, hiszen abból tovább kell lépnünk, mert küldetésünk van ebben a világban. Azt mondja, vannak olyan emberek, ezek közé sorolja pápostól Alexandroszt, akik ott voltak, hallották mindazt, amit az apostol elmondott, de a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Azaz nem fogadták el a hitet. És ennek a következménye az lett, hogy ellenségei lettek Pál apostolnak, aki az evangéliumot hirdette közöttük. Azt mondja, ellenálltak a mi tanításainknak. Olyan furcsa dolog ez, testvérek, arra gondolni, hogy hogy van ez, hogy voltak olyan emberek a gyülekezetben, akik ellenálltak a tanításnak. És aztán végül a hit dolgában hajótörést szenvedve, egyenesen ellenségeivé lesznek a Krisztus ügyének. Igen, testvérek, van ilyen is, és az Isten népének az útja Jézus Krisztus visszajöveteléig egy olyan út, amelyen együtt vagyunk, olyanok, akik hiszünk, és olyanok, akik a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Akik nem fogadják el az evangélium tanítását, és végül az ellenségei lesznek Isten ügyének. Mondhatnánk könnyen azt, hogy ó, semmi dolgunk nincs, fölállítunk egy mércét az ajtóban, és aki átfér alatta jöhet, aki nem, az menjen. De a dolog nem ilyen egyszerű, testvérek. Mert úgy tűnik ez az Alexandrosz, azért csak ott volt a gyülekezetben, csak ott furkálódott, csak ott vitázott, gerjesztette a dolgokat Pál apostol, és ezzel az evangélium ügye ellen. És nyilván az akkori hívők komoly kérdés előtt álltak azzal, hogy mit csináljanak ezzel az emberrel. Ha kirúgják maguk közül, akkor talán az a vád éri őket, hogy szeretetlenek. Ha ott szeretik maguk között, akkor mintha igazat adnának az ő áskálódásainak és ellenségeskedéseinek. Pál apostol azt mondja, te Timóteus, tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet. Ne legyél olyanokká, olyanná, mint amilyenek egyesek lettek ebben a világban. Isten ügyének ellenségeivé nem úgy válunk sokszor, testvérek, hogy kvázi kiállunk a templom elé, és azt mondjuk, na ide ne gyertek. Sokkal inkább úgy válhatunk Alexandroszokká, hogy ismerjük, halljuk mindazt, amit Isten tőlünk elvár, de ellenállunk ennek a tanításnak. És mindazokat, akik büszkén szokták esetleg verni a mellüket, hogy milyen régóta templomosak, és milyen felmenőik vannak az egyházban, hadd intsem különösképpen is, Isten előtt ez csekélyike érdem. Sokkalta fontosabb kérdés az, hogy a mi Isten népével való kapcsolatunk arról szól-e, hogy engedünk az ő tanításainak. Nem kell nagy dolgokat cselekedni. Elég annyi, hogy tudják rólunk, templomos népek vagyunk, de aztán hallják, hogy veszekszünk a szomszéddal. Olyan módon, ahogy még a hitetlen se teszi. Vagy látják rajtunk a rossz indulatot. Munkatársak, a környezetünknek tagjai. Azt látják, hogy ez áskálódik ám. Pedig ő hívő, pedig ő, mintha Istenhez tartozónak mondaná magát. És óhatatlanul válunk egy pillanat alatt alexandroszokká, testvérek, akik az Isten ügyének ellenségeivé válunk. Mert ránk néznek az emberek, és azt mondják, hogy na, ezért nem kell nekem az egyház. És ezért nem kell nekem az Isten. Mert ti ilyenek vagytok. Alexandrosz szóval is, meg tettel is bántalmazta Isten ügyét, tehát még messzebb ment ennél. Azt gondolom, testvérek, mindennek Isten népe között tisztának és világosnak kell lenni. Igen, vannak olyanok, akik Isten ügyének közelében vannak, az egyházban élnek, de áskálódnak az egyház ellen. És vannak olyanok, akik ott vannak ez ügy közelében, de tulajdonképpen ellenségei ennek az ügynek, mert azzal, hogy nem fogadják be a tanítást, hogy nem rendelik-e tanításnak alá az életüket, egy rossz bizonyságot hordanak maguk körül. És ezzel Isten ügyének lesznek ellenségei. Ez az idő a tökéletlen kapcsolatok ideje. Nem rúghatunk mindenkit ki, nem küldhetünk mindenkit el, nem mondhatjuk mindenkinek azt, hogy amíg meg nem gyógyulsz, rendben nem jössz, amíg el nem rendezed a dolgaidat, közénk nem jöhetsz. Meg kell tanulnunk azt, hogy ez az idő a tökéletlen idő. Jézus beszélt a konkoly és a búza példázatában arról, hogy a konkoly nem húzigatható ki a búza közül, mert még a végén a búzát is kihúznák azok, akik meg akarnák tisztítani a mezőt a gazdtól. Együtt kell annak lennie, és majd amikor eljön az aratás ideje, szét válogatják a búzát a konkolytól. Testvéreim, tökéletlen kapcsolatokban élünk, mi tökéletlen emberek, mindaddig, amíg a mi Urunk Jézus Krisztus vissza nem jön. De ebben a tökéletlenségben mégis azt mondja Pál apostol, az Úr mellém állt és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését. Majd később így van, meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. És ez az, testvérek, ami nem álmodozás, hanem ami a valóság, amivel újra és újra szembesülhet mindenki, aki Pál apostolhoz hasonlóan fáradozik az evangélium ügyéért, hogy noha Jézus Krisztus most a mennyben van, mi meg itt a földön, harcolunk itt a földön, ő mégis mellénk áll. Lehet, hogy vannak emberek, akik elhagynak. Lehet, hogy vannak, akik elfeledkeznek rólunk. De azt mondja az apostol, az Úr, az egyház ura, Jézus Krisztus mellém állt, azt mondja, emberektől nem kaptam erősítést, de ő megerősített. Mire? Arra, hogy elvégezzem az ige hirdetését. Az ige hirdetését. Nem felejti el Pál apostol azt, hogy miért van ő itt, ezen a világon. És azt mondja, hogy még az ő tárgyalása is arra szolgáltattak okot, hogy a pogányok meghallják az evangéliumot. És mivel fejezi be ezt a vallomást? Tudom, hogy végül az Úr megszabadít engem minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Azaz, ez az idő Pál apostol életében a hitnek és a tapasztalatoknak az ideje. A feltétel nélküli bizalomnak Jézus Krisztus felé, és a bizalmunkból származó tapasztalatoknak az ideje. Testvérek, a föld Jézus Krisztus visszajöveteléig nem a mennyország helye. Nem csak azért nem a mennyország helye, mert vannak itt bűnösök, akik szeretnek lövöldözni, háborúkat gerjeszteni, különböző ócska trükkökkel összeugrasztani népeket egymásnak. Nem csak ezért nem a mennyország, hanem azért, mert ezen a földön bűnös emberek élnek. Bűnös emberek élnek. A gyülekezetekben is bűnös emberek élünk. Ezért nincs itt mennyország, de lehetséges nekünk bíznunk az Úrban, hinnünk neki, és ebből a hitből tapasztalatokat szereznünk. Majd eljön a mennyország ideje, ahol már nem kell hinnünk, mert ott leszünk együtt az Úrral. És minden tapasztalatunk, ami most a hitünket erősíti, feleslegessé válik, mert színről színre fogjuk Istent látni. De ez majd a mennyben lesz. Most ebben az időben a hitnek az ideje van, amikor rá kell hagyatkoznunk arra, amit nekünk Isten ígért, hogy tudnélik ő megszabadít a gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. És az ebből a hitből származó tapasztalatoknak az ideje van, amikor megérthetjük, hogy ő mellénk áll, megerősít, és megszabadít bennünket. Adja az Úr, hogy ebben az adventben is, amikor ebben az esztendőben, ezen a rövid időszakban megemlékezünk Jézus Krisztusról, az egyház uráról, amikor várjuk az ő dicsőséges megjelenését, és imádkozzuk, jöjjön el a te országod, értsük, hogy ez az időszak a hatékony fáradozás ideje. Vegyük tudomásul, hogy a tökéletlen emberi kapcsolatok ideje, de ugyanakkor a hitnek és a hitből szerezhető és a hit által ajándékozott megtapasztalások ideje is. Így adjon nekünk az Úr boldog és reális adventet, amíg őt meg nem látjuk az ég felhőin eljönni. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 138. Zsoltárunk első versét énekeljük, a 138. Zsoltárunk első versét, amely így kezdődik: dicsér téged teljes szívem. Helyünket elfoglalva imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy emlékeztetsz és józanítasz bennünket, hogy a mi adventünk, a te reád való figyelésünk azzal teljen, amivel telnie kell, és úgy teljen, ahogyan telnie lehet. Köszönjük te neked, hogy a te evangéliumodnak ügye hozzánk is eljutott. Hadd áldjunk és magasztaljunk téged azért a kegyelemért, hogy meglátogattál bennünket is, hogy a mi időnkben rendeltél embereket, akik hirdették és hirdetik nekünk az ígét. És köszönjük te neked, hogy bennünket is erre méltatsz, bennünket is erre hívsz és rendelsz ebben a világban, hogy a mi ügyünk e világgal legyen az evangélium ügye, a te ügyed. Kérünk, segíts meg bennünket, hogy itt ezen a helyen is, ebben a gyülekezetben is, de szerte egyházunkban és egyházainkban hadd legyen szív ügyünké az evangélium tovább adása mindazok számára, akik ezt nem ismerik, és az evangéliumban való megerősödés azokkal egyetemben, akik hisznek te benned. Urunk, tedd ezt szívügyünké, és könyörüljél meg rajtunk, hogy nehogy a világhoz ragaszkodván olyan háttér emberekké váljunk, akiknek nem tudott hasznát venni ebben a világban. Kérünk téged azokért, akik ebben a világban most is ott harcolnak az evangélium ügyének frontján. Emlékezzél meg róluk, állj melléjük, ahogyan odaálltál az apostol mellé is. Erősítsed azokat, akik e világnak mostani mártírjai. És könyörüljél meg rajtunk, hogy hadd legyünk mi is sokkal határozottabbak, hittel bízva abban, hogy te mellénk is odaállsz. Óvjál meg bennünket a lustaságtól, szabadíts meg bennünket félelmeinkből, hozzál ki bennünket nem törődömségünkből, hogy lehessünk igaz és hasznos eszközeiddé. Könyörülj meg rajtunk, hogy miközben várjuk a mennyországot, a te eljöveteledet, értsük és higgyük, hogy hit idő van itt, amikor hitáltal szerezhetünk tapasztalatokat te rólad. Köszönjük, hogy egyszer majd színről színre láthatunk, és köszönjük, hogy egyszer majd megszabadítasz a bűntől, amely most oly keservessé teszi a mi életünket itt a földön. Kérünk, segíts, hogy lehessünk egymásnak bátorítói, tanítói, oltalmazói, mindaddig, amíg mindez meg nem történik. Így kérünk téged a gyülekezet minden tagjáért, de különösképpen gyászoló testvéreinkért, akik megszomorodtak, hiszen magukra maradtak, emlékezzél meg róluk, és azt kérjük, állj oda melléjük. Hadd érezzék és tapasztalják a te vigasztaló szeretetedet, amellyel őket is körülveszed. Így kérünk téged betegeinkért, az ő gyógyulásukért, mindazokért, akik kilátástalan helyzetbe kerültek, nehézségekkel küzdenek. Nyisd meg, Urunk, a szemünket, hogyha tudunk, készek legyünk segíteni egymáson. De taníts bennünket, mindannyiunkat arra, hogy te nálad van a szabadítás és a szabadulás, taníts imádkozni, alázattal eléd jönni, kegyelmességedben bízni. Amen.